A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatnánk is akkor, ahol tegnap abba hagytuk a Millás reggelit. Itt a Rádió Café 98.0-án. Csak most már 2024. október 25-e van, 6 óra 31 perc, viszont ami nem változott, az három dolog. Ács Gábor műsorvezetői személye.
Mihálovics András, mint másik műsorvezető.
És a telefon helyett az SMS, WhatsApp és Viber számunk 0630-as 698-098-0. Kérlek szépen, már éledezik is természetesen az üzenőfalunk, itt van Gézu, kezdjünk vele. Bársonyon futnak a perceim, ezt mantrázom a fogorvos székében, nem segít. Írja tehát Gézu hallgató. Aztán még itt van, hogy optimista jó reggelt kartársak, Vácon kezdek, erre tekintettel később jelentkezik D-kartárs útim, ezzel sokra nem megyünk.
De majd fogunk.
Nem melegben, de tényleg teljesen üres utak mellett lehet hussanni. Később szaporábban lesznek, ám momentán majdnem, hogy kihalt a város, írja a lőpapa. Hát nem volt elég ez a röpke hétközi szünet, akkor ezek szerint még mindig...
Hát ez ilyen félig meddig szünet, igen, de egyébként is a péntek hatás, az gondolom érvényesül. Tényleg kevesebben voltak, tehát tegnaphoz képest is azért látszik, kevesebben voltak.
Abszolút egyetértek.
Ugyanezt tapasztaltam én is, igen.
Abszolút egyetértek.
Viszont napközben a legmeglepőbb időpontokban, a korábban legkisebb forgalmú időszakokban kerültem az elmúlt hónapokban többször is dugóba, tehát a dél és egy között, egy és kettő között, 11 környékén, ami korábban az a leglájtosabb, hú, amikor el kell menni nagyobb körre, arra próbálom időzíteni, amikor a legkevesebben vannak, hogyha van választási lehetőség, és hát voltak ezzel kapcsolatosan komoly negatív tapasztalatom. Szerencsére csak ritkán kell ilyet, meg hát ha csak lehet, akkor a tömegközlekedést részesítem előnyben, de ez úgy meglepett, hogy eltűnt ez a hú, legalább van pár óra, amikor így érezhetően kevesebben vannak a városban, legalábbis én ezt tapasztaltam.
No, hát...
Napkelte még nincs, még nem. Szinte fekete az ég, de hétfőn már világosban leszünk itt, mert ne felejtsétek el az óratekerést, szombatról vasárnapra virradóra.
Ú, az megint megvisel, bevallom őszintén.
Az egy óra, az semmi. Az szerintem nem vészes, főleg amikor a helyes irányba állítjuk át. Nem lehetne mindig ugyanebben az irányba, és akkor egyszer csak előre mennénk egy napot összességében, meg éjszaka nappal lenne, tehát buli lenne. Ah, sajnos. A tavaszi az jobban megvisel, persze, azt értem, mikor bukunk egy órát, úgymond, de ismét vannak cikkek arról, hogy miért bukott be, de még senki nem magyarázta meg, tehát most már sem olvasom őket. Ugye 2-3 éve, vagy 4, akkor volt az, hogy na most aztán uniós szinten végképpen lesz az egész bohockodás törölve, nem lesz több óratekergetés, nyári időszámítás, téli időszámítás, aztán végül az egész projekt elbukott. mindenki más felé akarta, aztán azt nem akarták hagyni. Ha jól rakom össze, hogy egy ilyen mozaik alakuljon ki, hogy elindulsz keletről nyugatra, és akkor oda, vissza tekergeted, mert az egyik így, a másik úgy. De ezt mindenki nyilván jobban tudja, és az unión belül sem sikerült már ilyen kezdeti megállapodás sem kötni, ha jól értelmeztem. Úgyhogy nincs ilyen. Jövőre is lesz, avután is lesz, mintha lekerült volna napirendről ez a tekerés, abbahagyás a dolog.
Lehet napi csata, Gabikám?
Attól függ.
Ki a lovakkor alkonya? Ötödik Henrik francia király, és
mit
hatodik művelt? Károly.
Két szúrt hátba.
Nem szúrt senkit hátba. Egy nyílt színi csata, amin nem sok esélye volt a győzelemre, aztán megnyerte.
Jó, felkeltetted az érdeklődésem.
1415-ben vívták október 25-én az Agincourt-i ütközetet. Ugye 5. Henrik azért szárt partra Franciaországba, hogy visszaszerezze francia birtokait. Ez ugye a 100 éves háborúnak gyakorlatilag ez volt az oka. És elmotoszkált egy város ostrománál, és ugye abban az időben az volt a szokás, hogy egy bizonyos ideig, amíg volt mit fosztogatni, meg enni a lovaknak fűből, addig háborúztak a felek, aztán utána szépen mindenki hazament, és várta a következő év hasonló időszakát. És egy kicsit megcsúsztak az ostrommal, meg elég nagy veszteségeik is voltak, és a franciák elérkezettnek látták az időt, hogy na majd most ezeket elnáspángoljuk elég rendesen, és így került sor tulajdonképpen az Agincourt ütközetre, ahol sokkal nagyobb és sokkal jobban felszerelt francia lovagi sereg állt szemben az angoloknak a seregével. Körülbelül hát az angolok olyan 5000 íjászt és 1000 lovast vittek a harcba, a franciák pedig 15000 gyalogost és 10000 lovagot. Tehát nem az erőviszonyok nem az angolok oldalán álltak. A technológia viszont az angolok oldalán állt, ugyanis az angol hosszú íj az csatadöntő fegyvernemnek bizonyult abban az időben, meg pláne Crécynél egy előzetes csatában már hát elég derekassan elverték az angol hosszú íjászok segítségével a lovagokat, de azok tanultak a dologból, és az Agincourtnál kérlek szépen már sokkal vastagabb páncélban álltak fel. Az volt a haditerv, hogy egy ilyen acélfalnak is beillő rohammal, zárójel, el nem tudom képzelni, hogy milyen pszichikai hatása volt annak, amikor mondjuk 10000 teljesen vasba öltözött lovag teljes vágtában elindul feléd. Ez volt a terv, zárójel bezárva. És akkor hát ez volt a terv, hogy ez az acélfaj leggázolja az íjászokat, mielőtt azok túl nagy károkat tudnának okozni a francia lovasságnak, de sajnos az időjárás közbeszólt, esett az eső, és egy igazi ilyen sárban dagonyázós, zűrzavaros csata lett az egészből, mert nyilván a felázott talajon a jó nehéz vértet viselő vagy francia lovagok nem tudták kihasználni ezt a lendületet. Jól megszórták őket vagy nyilvesszőkkel, amelyek lepattantak ugyan a franciák páncéljáról, de a lovakra nem jutott páncél, és azok így elbuktak a botorkálásba, maguk alá temették, és egy ilyen igazi nagy zűrzavar alakult ki, amit természetesen az angolok kihasználtak. Nagyon vicces volt, hogy a fennmaradt emlékezések szerint az angol gyalogosok el is dobálták az íjaikat, és mindennel, ami a kezük ügyébe akadt, furkosbot, béklapát, mindennel estek neki a franciáknak. Na, hiszen, hogyha valakinek sikerült így elkapni egy ilyen lovagot, azért annak az erszényében azért volt néhány arany, úgyhogy egy ilyen fosztogatásos, mészárlásos történet van, ami azért nagyon, hogy egy kicsit plasztikus legyek, és talán a gyerekek nincsenek még így korán autóba, de tudod, hogy lehet elintézni egy földre került páncélos lovagot?
Na.
Ugye ilyen lemezpáncél van.
Hát dárdát és átszúrod.
Aha. Nem próbáltam meg fémlemez dárdával, az hát nagyon motoszkálós.
Nincsen, ami...
Kérlek szépen, van egy olyan módszer, ami itt fennmaradt, hogy a két lemez, ahol összefedi egymást, ott benyomsz egy késpengét, felhozod derékszögbe, és lefelé szúrod. Vagy...
Hogy fordítod el?
Hát így rendesen, a két páncéllemez az így elcsúszik egymást, az mozog annyira. vagy, ami még kegyetlenebb, a sisak szemrésén keresztül. Tehát el tudod képzelni, hogy egy marha nagyot tanyász, mert eltalál egy nyílvessző a lovas roham közepette, a 30-valahány kilós páncélban nagyon-nagyot lehet esni. Én 20-valahány kilóval tudom tanúsítani, hogy tényleg indokolatlanul nagyot lehet esni egy ilyenbe. Majd egy üvöltő, meglehetősen koszos és büdös angol paraszt egy késsel a kezében elkezdi keresni a rést a páncélodon. Tehát valószínűleg ezek az utolsó pillanatai, miközben lehet, hogy közben rádesik a haverod szintén lóval együtt, mert hogy őt is eltalálják.
Na jó, hát annyira még azért életképes vagy, hogy lerúgd onnan a parasztot, nem? Vagy hogy...
Hát de lehet, hogy többen. Hát az eséstől egy pillanatra elkábul szerintem, főleg, hogyha lóról esel ilyen rohamban, meg a sárban ugye eleve nehezebb súllyal, nehezebb csúszkálni és megvetni a lábat, stb. Stb. Úgyhogy, és volt még egy érdekes mozzanata a csatának, az angolok...
Tehát mikor... pontosan ki voltak képezve, hogy a földre huppant páncélost hogy lehet kinyírni
így
akkor?
Van.
A...
Hát az saját életed és vagyoni helyzeted múlott ezen a tudáson, úgyhogy igen. Úgyhogy kemény. Ráadásul a franciák azt is elrontották, hogy amikor végre elérték néhányan az űrzavaron keresztül az angol alszvonalat, akkor mit csinál egy igazi született lovag? Nem a parasztokat aprítja, akik üvöltve rohannak fele, hanem elkezd keresni egy hozzá hasonló finom úriembert, hogy megküzdjenek a lovagi normák szerint.
És akkor jönnek a parasztok, és körbeállnak, és tapsolnak, és végignézik, és abban nem avatkoznak, nem.
Hát
hogy
ez
hogy
az. Hát ezt nézték be. Ezt nézték be. Úgyhogy vadállatoknak tartották az angolokat. Úgyhogy azt mondják, hogy annak a fajta lovagi hadviselésnek 1415. október 25-én volt vége, hogy kiállunk, roham, és akkor úr az úr ellen, paraszt a paraszt ellen, majd eldönti a csatát.
Szóval ezt is a hülye angolok angol hülyék tették tönkre.
Így van.
Na, ez a tanulság, értem.
Napi csatát hallottunk. Hosszú idő után köszönöm, hogy újra megmutathattam ezt a szeretét a valóságnak.
Játszod itt az elnyomottat. No, pedig én ezt tökre szeretem.
Örülök neki.
Időnként. Tök jó.
Na, Bianca és Blanka nevű hallgatóinknak kis tihent, hiszen nevük napja van ma. A születésnaposok megkapták a napi csatát az Azsinkúri ütközet formájában. Egy csomó minden történt, például a taxis blokkád 1990-ben, és mit ad Isten pont ezen a napon?
Ja, Istenem.
Robbant ki. De nem menjünk bele.
Sose felejtem el.
Én sem.
Te merre jártál?
Én szerettem volna visszatérni a Pannon Agrártudományi Egyetem Kaposvári karának a kollégiumába.
Szóval te is úton voltál. Képzeld el, én is, amikor kitört. Én a nagymamámhoz mentem Miskolcra, Zalaegerszegről, budapesti koncert megállóval, és sümeggen a vonaton ülve értesültem arról, hogy a város egyetlen taxia blokkádot alakított ki, akkor még csak röhögtem, mikor ott felszálltak, de akárhol felszálltak, Tapolcán, meg Füreden, mindenhol ez volt a téma, és mire ide értünk Pestre, mert teljesen állt a város és állt a bál, úgyhogy ezt így 19 évesen nagyon érdekes volt megélni, gyalog az egész városba, a hatalmas felfordulás, a fogalmad nincs, hogy mi fog történni. Déliből gyalog egészen a... Vagy nem, talán a metró még járt egy rövid szakaszon, de az sem teljesen.
És kicsit bizonytalan volt az
a eljutottam a koncertre, és utána azon aggódtam, hogy a vonatok mennek-e, éjjeli vonattal, még voltak az éjszakai postavonatok, azzal mentem tovább. Hát valami nagyon nagy késéssel, de az járt. Úgyhogy még utána is lehetett, élvezhettem az egésznek a hangulatát, mert tényleg volt neki, de igazából az a bizonytalanság, hogy mi lesz ebből, inkább az volt szerintem átütő, hogy úristen, ez hova fog fajulni. Nagyon, tényleg nagyon, nagyon beivódott, megdöbbentő. Tehát kevés olyan nap van az életemben, aminek nagyon sok momentumára egészen konkrétan emlékszem.
Szomorú nap is van egyébként, mert 1956-ban gyilkos sortűz zúdult a Kossuth téren békésen fegyvertelenül tüntető tömegre. Több tucat egy-egy beslések szerint 120 halott és nagyszámú sebesült maradt a kövezeten. Az elkövetőket máig nem azonosították. Ez van még, aztán néhány születésnapos, például Pablo Picasso 1881-ben ezen a napon született, Kovács Kati, Kossuth díjas előadóművész, színművésznő 1944-ben született, október 25-én Mészáros Antónia, magyar újságíró, szerkesztő, műsorvezető, most már ugye az UNICEF-nek a magyar részlegének a vezetője, Katy Perrytől hoztál valamit?
Nem. Megértelek. Természetesen nem.
Amerikai énekesnő, pedig szép kerek születésnapján meglephetted volna egy ácsizmussal. És két korszakos labdarúgónk, Varga Barna, ugye, aki sajnálatos balesetet szenvedett az Európa-bajnokságon. Ma szép kerek számot ünnepel, 1994-ben született, október 25-én, és Szobó.
És?
Szoboszlai. Dominik.
Egyszerre?
Igen. Csak ő 2000-es évjárat, sokkal fiatalabb, mint Varga Barna más. No, hát ezeket tudtam, kérlek szépen. Milyen lesz a muzsika? Ne! De... Javíthatatlanul szentimentális kezdesz lenni. Rápillantottam, hogy mit akarsz betenni zenekét.
De képzeld el, hogy ez az iménti sztoriból jött. Tehát a koncert, és arra jutott eszembe, hogy ezt már nagyon régen, talán évekkel ezelőtt. Talán, sokan emlékezhetnek rá, sokan bulisztak rá, jó, persze, kicsit nosztalgiázunk. Szerintem örök sláger, soha nem süllyed el, egy érdekes... Darknak nevezett zenekar. A koncert, amin voltam a Taxis Blokkád napján, az a The Mission nevű zenekar volt, és hát nem tőlük, hanem az előd zenekarból, amiből a The Mission tagjai kiváltak, az a Sisters of Mercy volt, ahol nagyon kevesen tudnak a Andrew Eldritch-csel, a Mindenessel együtt dolgozni, ő egyébként a mai napig tolja a Változó Zenészek és Dobgép társaságában, bár az utolsó budapesti koncerteken még Schmidt Andi, aki azért általában rendkívül lelkesen és boldogan érkezik minden koncertről, nem csak Lenny Kravitzről, ezért majd kapok, hogyha megjelenik. Szóval, lényeg az, hogy ez a dal, ez örök sláger, és rég hallottuk, úgyhogy jön a Temple of Love.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Budapest értéktőzsdével kezdünk, miután a lapszemle áldozatul esett a napi csatának. Elnézést emiatt, de...
Majd még így részenként majd a fontosabbakat. Igen. Szerintem, amikor kis időnk van, akkor behozzuk.
73.715 pont lett a vége a Budapest értéktőzsde tegnapi kereskedési napja, így zárult 0,18%-os mínusszal, pedig a vezető papírok nem voltak jó bőrben. A Richter 10.920 forinton stagnált, és ennek így vége is már, mint a jó híreknek, mert ugye a többi részvény esett. Az volt a szerencse, hogy az OTP a negatív tartományban stagnált, 18.700 forinton zárt. Ez 0,05%-os mínusz mindössze. A MOL 0,76%-ot esett, 2.612 forintig, a Telekom meg 0,18%-os mínuszt hozott össze, 1086 forinton nyit ma reggel. Az Opus megelőzte egyébként a Telekomot, de sok örömük ott a befektetőknek nem volt, mert az is esett 0,2%-kal 513 forintig. És hát ugye, ha már forintozunk itt, nézzük meg, hát a magyar forint az így megtapadt ezen a 403 körüli szinten, ilyen 403 forint 10 és 403 forint 20 fillér között araszol jelenleg, az amerikai dollár pedig 372,5 forint környékén jár.
Érdekes volt az amerikai kereskedés, hogyha csak az indexeket nézzük, akkor elstagnálgatott az S&P kis pluszban. Egyszer beöntötték egy pár percre átment mínuszba, aztán visszapattant. A technológia felül teljesített, de inkább az egyedi részvénysztorik voltak érdekesek. A Dow Jones végül negatívban is zárt, miközben az S&P maradt kis pluszban, de nagyon nagy összevisszaság volt a részvények mozgásában. A Tesla kiemelkedett, tehát a Teslával mindenképpen érdemes foglalkozni, már az előző napi zárás után ment, ha jól remélem, 8-10%-ot. Elég volt Elon Musknak azt mondani, hogy jók vagyunk, fiúk.
Ennyi? Hát, mert azt mondta, hogy a Cybertruck már marha nyereséges, vagy igaz, vagy
a
nem.
A Cybertruck most lett először pozitív fedezetű, azt hiszem
valami igen.
Sikerült.
Ennél cizelláltabban fogalmaz.
Igen, de gyakorlatilag aztán már bevételben talán elmaradás volt, profitba elemzők várakozását felül teljesítette a Tesla. Ellenben a kilátás, ami ilyenkor a leginkább, azzal kapcsolatosan nagyon optimista volt Musk. Tegyük hozzá, hogyha valaki már sokszor volt optimista, és egy jó része nem jött be, azt a piac azért nem szokta annyira elhinni. Ezt most teljesen elhitte, és 20% fölött lett a vége. Tehát eleve egy 10-12-vel nyitott, ha jól rémlik, és még a rendes kereskedési időszakot is végig emelkedte, és 20% fölötti emelkedésre zárt a Tesla. 21,9 lett a vége ráadásul. Én 20-ig néztem. Nagyon kemény. Azt mondja, hogy a Dow Jones minuszában a két főkolompos, a nemzetközi üzleti gépek egyrészt, mert 6,2%-ot esett, tehát az IBM, és a Honeywell esett még több, mint 5-5. A Boeingnél nem gyors jelentés volt, hanem rossz hírek érkeztek a sztrájk tárgyalásokról, tehát most úgy néz ki, hogy mégse fogadják el, tehát húzódik a cégnek a válságának ez a fejezete is, hogy a dolgozókkal sem tud megállapodni. Akkor még érdekes cég hírek, illetve nagy árfolyam változások ismert cégektől. Ég magasan repkedtek a mosógépek például. Azt mondja, 11,2%-ot ment a Whirlpool. De a Mattel is emelkedett 4,5-et, úgyhogy Barbie babákkal is lehetett jól játszani. Úgyhogy ezek voltak a Wall Street-i fejlemények. És ha most gyorsan befejezzük, akkor még lehet, hogy lesz idő egy rövid lapszemlére is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát egy milliárdos üzletember kerülhet börtönbe 24.hu szerint. Nobilis Kristóf...
Kérem!
Képzeld el, 24.hu. A vár szerint az Agrárminisztériumból 2,2 milliárd forintot utaltak ki érdemi munka nélkül, és a pénz egy része egy panamai offshore cég svájci bankszámlájára került, amely egészen véletlenül Nobilis érdekeltségének bizonyult az ügyesség. Ez esetben nem cicózik. Legalábbis ez a javaslat. Vasutas problémák a hvg.hu-n. Ha valaki szeretne kicsit jobban utána menni, a hátterét látni, hogy miért pusztult le. Egyébként a cím szerintem nagyon jó. Végre nem egy klikvadász cím, az a másik véglet, amikor a címben benne van a lényeg, és utána már lehet, hogy ezért nem olvasod el. Szóval úgy elhanyagolták a vasutat, hogy most már ezer milliárdokba kerül az is, hogy ne romoljon tovább az állapota. Alapvetően ez a fő probléma, és ez benne van. Szóval ezt a cikket is ajánlom, bár ennek még csak az első feléig jutottam.
Itt van lám csak Schmidt Andi, Sisters of Mercy.
Meg hallottam, volt? Meghallgattam.
Nagyon mosolyogsz.
Fölnyomtam a volumét ezerre.
Biztos örültek úgy, a Trend FM-nél ennek a manővernek.
Füles van rajtam. És ja, aki szembe ül velem,
az csak azt látta, hogy lebengeled
volt.
A...
Kicsit dudaráztam, és közben igen, szerencsére remélem nem hallottam.
Headbang volt, az látszik, hogy kicsit
figyelj, ez volt az, ez a szám volt az egyik futózeném a Covid alatt.
Futózeném?
Erre ez pont az a ritmus, és jó hosszú szám.
Egyszer
láttam, hogy hallottam, hogy
mi az a futózene?
Ami pont a te tempódnak megfelelő, én összeválogattam.
Pont ritmusra szerelő lábadat.
Igen, nem tempó.
Tehát indokolatlanul túlhajszolod magad.
Hát egyébként ez nem lassú, de...
Ugye most röhögni fogsz, de amikor
neked is van futózenét?
Volt, és akkor voltam a legjobb erőben, mikor voltak futózeneim, és de nekem... Gyors volt, tehát ilyen gyorsításra használtam fartlek futásokra, amikor 3-4-5-6 percig tartottam a zenének a tempóját, de az gyorsabb volt annál egy-két, nem sem futottam
de
volna,
de nem úgy képzeld el ezt a futózenét, hogy egy ritmusban futod le az egészet, hanem pontosan vannak benne gyorsabbak, rövidebbek, és mondtam, hogy így kilőttem, így ki a kezeimet széttártam, és így a mezőn, mert ugye láncsokra költöztünk mi 4 hónapig.
Hiányos öltözetben?
Hát azt azért nem mondanám.
Mert egy romantikus videoklip. Lehetett volna esetünk, előbb szólsz.
Mire gondol egyből? Most mondd meg.
Lobog a hajam a szélben.
Hát igen, ilyen átlátszó fehér neglizsébe érted a Sisters of Mercy. Hát mi? Hát az is hozzátartozik a magyar rögvalósághoz.
Úgy futottam, mint
nem tudok elviselni semmit a fülemben. Pláne, hogyha szabadban vagyok.
Ja,
úgyhogy
én meg,
nekem
én
nincs futózeném. Mondjuk futni se futok, de ez már egy mellékvágány.
Én erdőben nem. Ugye? Szeretem érvezni a hangulatot, ugye? A zajokat. Igen, de nagyon sokan futnak
Én is látom.
Zenét hallgatva, erdőben is, mindenhol, versenyen is. Én versenyen sem szoktam.
Versenyen is?
Én versenyen sem futok. Versenyen még betonon sem.
Versenyen én, amikor egyszer voltam ugye a maratonon, és elfelejtettem elvinni a fülesemet, és találkoztam egy ismerőssel, és képzeljétek, ahol indultunk, mind a ketten, szintén egy szinkron színész volt, és két füles volt nála, és odaadta nekem, és a végén nagyon elfáradtam, és megszólalt pont az Olivernek, a fiamnak az egyik kedvenc zenéje.
Melyik?
És úgy, nem tudom már, ja, nem tudom Katy már.
Perry. Csak,
de úgy futottam
be. Hallgatja, és én is hallgattam, értem.
Nagyon így a célba, tök jó volt, ilyen inspirált, nagyon, úgyhogy.
Na jó van.
Nem ne Katy fussatok. Perry volt, az biztos, hogy nem Katy Perry.
Ne tántorítsd el a futást.
Jó, akkor fussatok.
A gyerekem is rocker.
Fussatok, bolondok.
Na tudtam, jöjjenek,
jöjjenek
a hírek.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség, 7 óra 10 percen 2024. október 25-én. Folytatódik a Millás reggeli, benne Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Ez a Rádió Café 98.0 ráadásul. Aztán van SMS, WhatsApp, Viber számunk is 0636-os 98.0 98.0. Ide jöhetnek ilyen üzenetek, mint kombájnnal is szoktam versenyezni bringával a 38-as úton. Van róla videóm is, tudom, ez nem az a műfaj, ezért nem küldöm el, de megtörtént, írja a hallgató. Hát gratulálunk.
Az jó, igen.
A Sister, vagy a Sisters of Mercy felkavarta vizet, Sistergős Merci jött például, aztán ilyen jött, hogy DJ Gaben ezzel a Sisters of Mercy-vel rendesen bekezdett, tud valamit ez a manus, aztán kitűnő old school kezdés Napi Csatával és Sisters of Mercy-vel, a szép emlékű Ofra házával, tényleg ő?
Ő nagyon fiatalon meghalt, igen, beteg volt.
Aha. Aztán nem is tudtam, hogy a Richard Gere Sisters of Mercy-ként futott régen, plusz brit parasztok megsenkelték a francia urakat. Szép. Hát igen, ezek vagyunk mi. Aztán egy élmény a taxis blokkád idejéből. Szerintem pont katona voltam, leléptem a laktanyából, és nem tudtam visszamenni. Aztán le is bukott. Hát az fogda. Aztán véreim, úgy emlékszem, hogy a taxis blokkád estén én és sok ezrünk a Budapest sportcsarnokban nem a The Sisters of Mercy, hanem a The Mission koncertjére nem jutott el. A stílus hasonló, a szereplők mások lettek volna, a fennem használt koncertjegyen még megvan.
De ezt mondtam én is, igen. Mission koncerten voltunk, de Mission most éppen nem volt itt, úgyhogy az elődzenekart. Az elődzenekar erre jutott eszembe, és azért került elő a Sisters of Mercy. Hát a Mission a Sisters of Mercy-ből vált ki, amikor a néhány tag nem tudott együtt dolgozni. Andrew Eldritch egyébként azóta Schmidt Andé megerősítette a hírek alatt, a utolsó koncert az borzasztó volt, sajnos már énekelni sem nagyon tud, és meg nem jelent talok alkották a koncert felét, amit csak a művész ismert és értékelt, miközben legalább kettő, de inkább három koncertnyi anyagot ki lehetne tölteni a kiváló dalokkal, de ez nem érdekelte Andrewt. Na mindegy, ennyit akar a Sisters of Mercy. Igen, Mission koncert volt, én is erről beszéltem.
No, kérlek szépen, akkor egyéb, haladjunk tovább.
És még arra is emlékszem, hogy fölbosszantottam magam, mert 45 perces volt, és akkor az volt az első olyan koncert élményem, ahol nagyon pipa lettem, hogy nagyon keveset játszottak. 50 perces volt az egész koncert. Megmagyaráztam azzal, hogy ők is sietnek, mert nem tudják, hogy a taxis blokkád miatt gyalog kell visszamenniük a szállodába, de igen, ezek így beívódtak a taxis blokkád kapcsán, ezek az emlékek.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, kérem szépen, hát akkor a hónap vége van, és hát programajánló. Ez már megszokás itt mi nálunk, novemberi programajánló. És az is megszokás, hogy itt van Wagner Gábor, a Villav Budapest újságírója, aki ezt prezentálja ti néktek. Szervusz, jó reggelt, Gábor!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Fogadjunk, te is ott voltál, azon a Mission ott voltál azon a Mission koncerten.
Nem, a Mission koncerten nem, de gondoltam, milyen érdekes, hogy beidézted ezt, mert gondoltam, hogy azzal kezdem, hogy egy évvel ezelőtt én ott voltam a Sisters of Mercy koncerten a Dürerben, és a hallgatóval ellentétben nekem tökre tetszett egyébként a koncert, és valahogy, mintha nem ugyanazon a koncerten lettünk volna, mert bár a koncert egyik fele valóban ilyen új számokból állt, de ez egyébként a Sisters of Mercy koncertekkel kapcsolatban így van, hogy írja a számokat, és lemezt ugyan nem ad ki, de a koncerteken ezeket rendre eljátszod. A másik felében a koncerten az összes alapvetést, Sisters of alapvetést eljátszotta, szóval nem egészen értem, valóban a hangja már nem az igazi, de hát...
Jó, de aha, hát aki na, volt, jó, volt Bon Jovi koncerten, vagy volt érdekes, hogy... Guns N' Roses koncerten, az tudja, hogy ezek az urak megöregedtek, és hát nem úgy szól az már,
nem mindenki öregszik, jól maradjunk ennyiben.
Na, de ha már koncertről beszélgettünk, akkor koncertajánlóval kezd, vagy zeneajánlóval inkább.
Igen, hát lesz, hát most már ugye elindult a klubkoncert időszak, ugye ősszel, és hát a két nagyon számomra legalábbis nagyon fontos zenei esemény ebben a hónapban, az egyik az az Akváriumban lesz november 16-án, egy olyan buli, ami hát a ezredfordulón, ha egy ilyen buli összejött volna, akkor azt hiszem, hogy ez mai napig legendás buliként emlegették volna, bár most is nagyon jó lesz ez a drum and bass és jungle műfajának a tényleg a legnagyobb neveit lapátolták össze egy bulira, ami november 16-án lesz a akváriumban. Tehát ezek ugye csupa olyan név, amit azért nem csak a műfaj rajongói szeretnek, hanem ismernek azon túl lévő rajongók is. Tehát itt a Ronnie Size viszi, hát ő van az első helyen, akkor Groove Rider, vagy a Easy Rollers, akinek jó pár slágere azért a drum and bass műfajon átlépett, hisz Guy Ritchie filmekben hallhattuk az ő zenéjüket, és Clued lesz a negyedik fellépő, tehát ők mind olyanok, akik az ezredforduló környékén, 90-es évek végén, 2000-es évek elején voltak a csúcson, és hát alaposan átírták az elektronikus zene történetét, hogy kicsit ilyen hangzatos nagy szavakat használjak, és most ők mind egy bulin lesznek megnézhetők, meghallgathatók. Tehát ez a törtütemek rajongói számára ez egy ünnepnap lesz, ez a november 16-a, ezt nyugodtan állíthatom. És a másik koncert, az, tehát öröm az ürömben, vagy üröm az örömben inkább, hogy választani kell, mert hogy ugyanaznap az A38 hajón viszont az alternatív zene, rockzene egyik, vagy hát rockzene, de nyugodtan nevezzük rockzenének, mert mégis csak rock alapú, attól függetlenül, hogy elektronikát is használ. Ez a Chelsea Wolf nevű amerikai énekesnő, aki Amerikából érkezik, mert volt itt Magyarországon, hát ő napjaink egyik legizgalmasabb énekese, aki hát számtalan lemezzel rendelkezik, és hát ez a talán nem a legjobb összehasonlít, ez de picit ez a csak rokkosabb előadásban, picit ez a sötét, nagyon őszbe való ilyen Portishead-hez hasonló, ilyen süppedős, ragacsos alternatív rockzenét játszik. Nagyon izgalmas, nagyon különleges hangulatú koncert. Én a 2014-esen ott voltam, ami szintén a A38-on volt, és az egy nagyon-nagyon jó koncert volt, úgyhogy remélem, hogy ez is hasonlóan jó lesz. Most van új lemeze, és szerintem azzal érkezik majd ide Magyarországra. Úgyhogy hát november 16-án fel kell dobni egy érmét, hogy az ember hova akar menni.
Mert mi a másik? Hát
ez meg kettő volt.
Jó, hogy az előzővel volna egy napon, tehát a...
Igen, egy napon van, igen. Blade tehát Runners. Van egyszer a Ronnie Size-os Drum and Bass buli, meg a Easy Rollers-el, és az a Chelsea Wolf pedig a másik. Talán ki lehet úgy cselezni a programszervezőket, hogy azért a Chelsea Wolf koncert az szerintem elkezdődik ilyen 9 körül, és mire vége van, még gyorsan át lehet szaladni az éjszakában nyúló Ronnie Size bulira, mert ez meg szerintem 11 körül fog elkezdődni.
Az akváriumban, aha.
És éjszakában nyúló, így van, így van, így van. És hát még mellé azért hozzátenném, hogy több magyar előadó is tart lemezbemutató koncerteket, szintén a akvárium, hogy a Péter Fiborinak érkezik a Medúza című új nagylemeze, annak lesz a bemutató koncertje szintén az akváriumban novemberben, vagy hát napjaink egyik kis ifjú énekesnő, dalszerző előadójának is most jelent meg az új lemeze, a Cseri Hanna nevű fiatal lány, aki egy nagyon fiatal és nagyon tehetséges dalszerző, én nagyon bírom a dalait. Lehet, hogy még a kaféba is szokott menni időként.
Igen.
És hát ami még az ugye nem lemezbemutató, de egy jubileumi koncert, a DJ Buci, ugye, aki az Árral Szemben nevű rap zenekarnak volt a DJ, aztán Yonderboy és a Zsaggár zenekarokban is játszott. Neki lesz a The Silent Partner című nagyon-nagyon jó első lemezének a 20 éves évfordulója, és ezt a lemezt mutatják be, játsszák el teljes egészében újra az elejétől a végéig. Ugye erre már nagyon régen nem került sor. Hát ő pedig egy ilyen hip-hop, techno, népzene, downtempo, hibrid muzsikát játszik, nagyon eredeti és nagyon sajátos zene, aki még nem látta, annak nagyon ajánlom, meg ráadásul a Silent Partner az egy remek, nagyon jó album.
Oké, hát akkor zenéből ennyi, jöjjenek a filmek, igen.
Igen, igen, hát ahogy elmondtuk a múlt hónapban is, hogy talán ennyi magyar film nem került a moziba, mint most, és ősszel, és hát ez novemberben is így lesz, 4 film is hát a mozikba kerül, ebből 2 dokumentumfilm, 2 pedig játékfilm. Hát a dokumentumfilmekből mindenképpen, ami a legnagyobb nézettséget fogja hozni, az a Azariáról szóló Mi vagyunk Azaria című dokumentumfilm, ami nyilván ez a 3 koncert köré épülő, amikor ugye megtöltötte 3-szor a sportarénát, azt hiszem, 3 koncert köré épülő dokumentumfilm, és hát nyilván megpróbálja megfejteni a titkát ennek a fiatal előadónak. A másik dokumentumfilm pedig az a Kicks című, ami hát talán érdekes a koncepció, vagy érdekes lenne, bár érdekes önmagában is, de biztos emlékszik mindenki, a pont 10 éve volt a moziba az amerikai független filmes Richard Linklaternek a Sráckor című filmje, amit ugye 12 éven keresztül forgatott, és minden évben forgatott egy kicsit, egy kisfiúnak a felnövését követi figyelembe, ugye a színészek is a kisfiúval együtt hát öregedtek a film során, ugye itt az Ethan Hawke meg a Patrice Arquette játszott a szüleit ennek a kisfiúnak, és hát egy kisfiúnak a felnövekedés történetét járja körül ilyen extrém módon, hogy nem több színésze játszatja el a kisgyereket, hanem 12 évig forgatja filmet. Ezt csinálták most meg újra 2 magyar filmes, akik egy magyar kisfiúnak a felnövés történetét vitték dokumentumfilmre, és 12 éven keresztül forgatták a hétköznapjait, és ebből készítettek aztán egy dokumentumfilmet, ez lesz majd látható november 21-től a mozikba, a Cirkó film bemutatott, gondolom a Cirkó Geyserben művész moziba itt ott. Hát érdekes, nem tudom, talán annyiból maga az ötlet az nem eredeti már, de a dokumentumfilmes feldolgozás azért biztos hozzáad, és hát majd érdemes lesz összehasonlítani a Richard Linklater filmjével, illetve hát lesz 2 játékfilm.
Futós film, lesz futós film?
Igen, lesz futós film, ez a Herengdi Gábornak az új filmje. Hát futni mentem az a címe. Hát nyilván itt a futás az egy körítést jelent egy romantikus vígjátékhoz, mert ugye itt nőkről van szó, akik magukra maradnak, meg férfiak nélkül vannak is, akkor úgy próbálnak újra formába kerülni, hogy együtt eljárnak futni, és akkor mindenféle szerelmi kalamajkába keverednek, hát és mindezt a romkom nyelvezetével, ugye Tenki Réka, Lovas Rozi, vagy Udvaros Dorottya, csak hogy a főbb szereplőket említsem a futónők közül. Hát ő már nem is tudom, Herendi Gábor elég régen csinált filmet, úgyhogy...
Igen, de mindig nagy sikerű rajongói... filmeket, úgyhogy kíváncsian várjuk a következőt. Oké, figyelj, kiállításról, meg színi előadásokról is beszéljünk, hogy teljes legyen a körkép. Igen. Jön az új Pintér Béla például?
Igen, hát már játsszák az új Pintér, meg volt a bemutató október legvégén, Idegen test a címe, és hát az most már ugye nem az Újpesten, hanem átköltöztek a mégsem bezárt átriumba, és ott látható több régebbi Pintér Béla darabbal együtt a Idegen test című új darab. Hogy is mondjam, én régi Pintér Béla rajongó vagyok, és ez azért nem a klasszikus régi Pintér Béla darabok hangulatát hozza vissza, hanem a nagyon aktuál politizáló, kicsit humor tekintetében szerintem, és sajnos a régi rajongók nagy része is így van, kicsit a commerce irányba humor tekintetében elkalandozó újabb Pintér Béla darabokat, azokkal lehet leginkább összehasonlítani. Őszintén szóval nekem egy kicsit csalódás volt, de már az volt az előző darab is, de ahogy néztem a közönséget, kicsit kicserélődött a Pintér Béla közönség. Tehát az a komercializálódás az azért a közönségen is észrevehető, nem csak a darabokon, de hát ez nem baj, nyilván ő is fejlődik, változik, és hát Pintér Béla neve ma már fogalom, meg egy komoly kultusz veszi körül, úgyhogy mind a közönsége, mind szerintem a darabja, nekem, tehát hogy régen is behozott nem is kevés aktuális témákat, mint ahogy most is, csak
igen,
az aktuál politikai elemek azok szerintem kicsit lehúzzák a darabot, és a tartóságát is kikezdik, illetve hát nem tudom, tehát mondom humor tekintetében, tehát nem tudom, hogy 2024-ben az, hogy egy kapucsengőnek az a vagy nem kapucsengőnek, egy telefonnak az a, vagy ne a kapucsengőnek az a kódja, hogy ó, egy G az mennyire vicces, tehát hogy szerintem annyira nem, de
oké. Okay. Szóval értjük.
Aha.
Van egy másik darab, amit láttál, erről is érdekel a véleményed, ez a Brooklyni mese.
Igen, ez a Pintér Béla mellett volt egy másik színház élményem, ez a Brooklyni mese, ami ugye a Woody Allennek a darabja, amit a Covid alatt írt, annyira unatkozott a lezárások alatt, hogy az otthonába zárva megírt gyorsan egy darabot, ezt a Brooklyni mesét, ami egy gangster családban játszódik New Yorkban, és ez az Orlai produkció bemutató és a Belvárosi Színházban lehet megnézni. Azt mondom, hogy aki Woody Allen rajongó, mint én is, ez a darab nem azoknak való. Hát aki a Woody Allen filmeken nőtt föl, és neki a szofisztikált, értelmiségi, helyenként nagyon meredek humorát szereti, az kicsit csalódni fog, mert bár nyomokban felfedezhető, de akárhogy is forgatjuk, ez egy bohózat. Nincsenek benne hasrásos poénok, de már-már vannak benne zenei betétek, tehát tök más közönségnek való. Egyébként a bemutatón, ahol voltam, a közönség nagyon jól reagált, szép tapsot kapott a darab, és jókat nevetett a közönség, talán én meg még egy-két ember kevésbé. Én Woody Allentől nem ezt várom, ez egy nagyon szintén egy elég commerce darab, ami nem baj, csak...
Csak máshoz vagyunk hozzászokva, a mestertől.
Így van, így van. Így van. Ez szerintem Woody Allen, amikor darabot ír, akkor úgy van vele, hogy most így kipróbálhat egy-két dolgot, amit egyébként filmen nem szokott, és akkor csinált egy ilyen...
Értjük.
Egyszer egy bohózatot. Ez közelebb áll a francia bohózatok világához, mint egy Woody Allen film humorához.
Még egy kiállítás, ahol jártál, amit csak említés szintén mondtál még gyorsan.
Igen,
egy gyors élménybeszámolót kérem.
Igen, a Frida Kahlo fotókiállítás, ez viszont azoknak ajánlom elsősorban, akik Frida Kahlo rajongói, mint én is vagyok. Nagyon-nagyon jó kiállítás, az ugye az ő fotó, ő nagyon szerette a képeket, ezen belül is a fotókat, és volt egy irdatlan nagy fotógyűjteménye, ami 2009 óta járja a világot, és most végre eljutott hozzánk is, és ennek a darabjait néz, vagy képeit nézhetjük meg a mai Manóházban. Ezek nem Frida Kahlo fotók, van egy-kettő, amit ő fotózott, hanem ez az ő gyűjteménye, amiket összegyűjtött, és részben ismeretlen emberektől, részben a családtagjaitól, részben ismert fotóművészektől, ugyanis nagyon sok fotós barátja volt, és hát egyfelől az egész élete benne van a képekben, születéstől halálig, tehát árnyalja róla kialakult képet, és van egy jó pár kép, amiből aztán festmény született, ezeket nagyon érdekes megnézni.
Oké, hát akkor ez is egy kötelező darab. Köszönjük szépen a programajánlát.
Így van, és hát egy hónap múlva.
Hónap múlva találkozunk.
Várjuk a decemberi, november végén. Köszi.
Igen, sziasztok, hello.
Wagner Gáborral beszélgettünk, programajánlót hallottunk tőle, ő a We Love Budapest újságírója.
Szigorúan és kimondottan szubjektív programajánlót, amit mi nagyon szeretünk, és akkor egy hónap múlva folytatjuk, igen.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
No, hát furcsa, nevezzük bár furcsának, de ugye lassan két táborra szakad az ország. Van a mindig készpénz, vagy készpénz mindig tábor, meg van a digitálisan fizessünk, ahol csak lehet, mintha nem lenne holnap tábor. Hát most az utóbbiaknak kedvezünk, mert hogy kérem szépen megjelent egy digitális fizetési index, ezt a Mastercard jegyzi, és hát ez nagyon sok mindent feltár arról, hogy hogyan is állunk e tekintetben, mármint a digitális fizetések tekintetében. Magyarország egyébként javuló tendenciát mutat, és ez tükrözi a magyar gazdaságban végbe menő digitális átalakulást és a digitális fizetési ökoszisztéma fejlődését is. Egyébként még azért vannak kihívások is, természetesen ne dőljünk hátra, ne örvendezzünk azért túlságosan, de nem akarom elvenni szakértőnk kenyerét. Martinovics Boris, a Mastercard Public Policy igazgatója van a vonal túlsó végén, majd ő elmondja a részleteket. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát én megelőlegeztem, hogy emelkedett a mutató, de egy kis, hogy is mondjam, csak módszertant vigyünk ide bele, hogy hogy jön össze az a mutató, aminek a változóinak a hatására emelkedik ez az index.
Ez az index alapvetően három alindexből vagy pillérből áll. Az egyik az infrastruktúra, a másik a tudás, a harmadik pedig a használat. Mert azt gondoljuk, hogy ez a három tényező az, amelyik a leginkább befolyásolja az, hogy mennyire fejlődik és halad előre a digitális fizetési ökoszisztéma, és e három tényező közül kettő, az infrastruktúra, valamint a használat emelkedett, a tudás viszont egy picit, de csökkent idén.
Uh-huh. No, és akkor ebből jön össze, hogy mivel kettő emelkedett, egy meg visszaesett, ebből jön egy pozitív mutató, ami felfelé indul. De akkor vegyük szét ezeket az indexeket, és akkor kezdjük talán az infrastruktúráról, a háromból. Itt mit kell érteni infrastruktúrán?
Infrastruktúra alatt alapvetően azt értjük, hogy mennyire áll rendelkezésre az az alapinfrastruktúra, tehát a kártyás terminálok, maguk a kártyák a fogyasztók zsebében, az azonnali fizetési infrastruktúra, a lehetőség, hogy fizessél különböző eszközökkel, ezek mennyire vannak már kint a piacon, mennyire kínálják ezeket akár a különböző szolgáltatók, vagy azok, akik az alapinfrastruktúrákat működtetik, mint a Mastercard, a Magyar Nemzeti Bank, stb. És alapvetően azt mondhatjuk, mert évek óta azt látjuk, hogy elég fejlett itthon az infrastruktúra, érett infrastruktúránk van, de ebben is látunk évről évre további fejlődést és növekedést, ami alapvetően egy jó jel, mert azt jelenti, hogy a magyar társadalom részére rendelkezésre állnak azok a különböző eszközök, amikkel a nap végén lehet elektronikusan fizetni. Idén alapvetően a változást nem az alap dolgokban láttuk, mert már eddig is volt megfelelő számú kártya, terminál kint a piacon, azonnali fizetés már rendelkezésre áll egy ideje. De vannak ugye egyéb innovatív dolgok, amik folyamatosan jönnek be a piacra, mint például a QR-kódos fizetés lehetősége, vagy akár a mobil tárcákkal való fizetés lehetősége, mentett kártyával való fizetés lehetősége.
Vagy ugye nem régen debütált a Quick megoldás, és erről mi elég sokat beszéltünk ebben a műsorban, ez is ide tartozik, vagy ez nem infrastruktúra?
De ez ide tartozik. Alapvetően a mi idei számainkban még nem látszik a Quick hatás, mert ugye mindig múltbeli számokkal tudunk dolgozni, annyira friss még a Quick, hogy az idei kutatásban még nem látszik, de a jövő évi kutatásban biztos, hogy fontos szerepe lesz.
Oké, no, akkor ebben előrelépés tapasztalható, de gondolom, hogy mint minden területen itt is van lehetőség és tér még fejlődésre. De hol vannak hiátusok az infrastruktúra tekintetében?
Hogyha a kártyás fizetésre gondolok, akkor alapvetően a szakmai nyelven long tailnek nevezett, ugye KKV-k, főleg a kicsi mikrovállalkozások, ahol még nem áll rendelkezésre kártyás fizetési lehetőség, gondoljunk például fodrászokra, szerelőkre, stb. Őket nehéz átfogó stratégiával, vagy egy nemű stratégiával elérni, célzottan kell menni feléjük, az ő igényeiket kielégítünk, és ez mindig egy lassabb folyamat. De ugye te említetted a Quick-et, most jelent meg a piacon, és alapvetően az azonnali fizetési infrastruktúrára sok minden épülhet még rá ahhoz, hogy ez igazán elterjedjen. De gondolhatunk arra is infrastruktúra vonalon, hogy bejöhetnek teljesen új dolgok is a jövőben, mint például a digitális jegybankpénz, ugye az EU-ban a digitális euró fog jönni hamarosan, lehet, hogy Magyarországon is lesz majd egy digitális forint valamikor. Okay.
Na, akkor az infrastruktúra lábat kiveséztük, röppenjünk át a használatra, ha már van infrastruktúra, mennyire használjuk azt, és mire használjuk azt?
Alapvetően a használatban is azt látjuk, hogy évről évre emelkednek a számok, aminek nagyon örülünk, de a használat szintje még mindig nem kielégítő. Azt mondanám, hogy viszonylag átlagos ahhoz képest, hogy mennyire jó infrastruktúránk van Magyarországon, és hogy bőven van még tere fejlődésnek. Kártyákat ugye már elég jól használjuk, az egy érett dolog kint a piacon, sok éve kint van, emberek ismerik. Most már a kártyás fizetéseknél elértük szerencsére, hogy egy adott kártyával többet fizetünk, mint amennyi készpénzt veszünk fel, ami egy pozitív dolog. Amiben szintén láttunk évről évre nagy fejlődést, az a mobilokkal való fizetés. Egyre többet fizetünk a mobiltelefonnal, és ebben a következő években is nagy emelkedést várunk. Ahol megtorponás van, illetve nem igazán használjuk, azok a különböző részletfizetési megoldások digitálisan, akár hogyha a BNPL szolgáltatásokra gondolok. Szintén nem nagyon használjuk a különböző hordozható eszközöket, okos óra, okos karkötő fizetésre, ebben is egy stagnálás mutatkozik. Szerencsére viszont, amit szintén egyre többet használunk, azok a különböző mentett kártyás online fizetések, ami szerintünk azért is jó, mert biztonságos.
Igen.
Okay. A tudás, nem?
A tudás. Ott van igazán tere a fejlődésre.
Igen, azt meglepődtünk, hogy miért.
A tudás az egy érdekes állatfajta, mert ugye a tudás nem csak önmagában kell nézni, hanem ahhoz kell viszonyítani, hogy mi van kint a piacon. És azáltal, hogy egyre több minden van kint a piacon, ugye fejlődik az infrastruktúránk, ott a Quick is most már, Ez azt jelenti, hogy a tudás frontján évről évre egyre magasabbra kerül a léc. Tehát ahhoz, hogy én hozzak egy átlagos tudásszintet, nekem évről évre többet kell tudnom, mert a léc magasabban van, és idén ezt láttuk, hogy annyira sok minden jelent meg a piac, annyira sok minden van kint, ráadásul ehhez hozzájönnek a kibervédelmi kérdések is, amihez szintén tudás kell és kapcsolódik a fizetésekhez, hogy egyszerűen kevesebb ember ugorta meg idén azt az átlagos szintet, amit lehet, hogy tavaly még megugrottak. És ez látszik a számokból is, mert nem az átlagon feletti tudással rendelkezők körében látunk változást, hanem egy elmozdulást az átlagos tudásúak és az alacsony tudásúak között, az alacsony tudásúak javára. Tehát csökkent az átlagos tudásúak száma, több lett az átlag alatti, mert egyszerűen többen kerültek abba a pozícióba, hogy ezt a sok újdonságot nem tudják feldolgozni, vagy még idő kell hozzá. És mindig is ezt szoktuk mondani a piacon, hogy rendben, innoválunk, és egyre több minden van kint, de fel kell készíteni rá az embereket.
Oké. Hát nagyon szépen köszönjük. Érdekes pillanatfelvétel volt erről a területről. Köszönjük még egyszer az információkat, szép napot, jó munkát kívánunk. Nincs mit.
Nektek is, sziasztok.
Szia-szia. Martinovics Borisszal, a Mastercard Public Policy igazgatójával beszéltünk.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Benne pedig Nagy Péter, az OTP Global Markets senior üzletkötője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
No, hát ha rápillantunk a forint árfolyamra, azért azt láthatjuk, hogy ilyen 403 körül megragadt, tehát átlépte a 400-at, egy kicsit gondolkodott, majd aztán tovább gyengült az euróval szemben. Összeköthető ez a kamat döntéssel, vagy az MNB kommentekkel?
De inkább annak ellenére
vagy
gyengült.
Vagy éppen annak ellenére, így van.
Mert az első reakció pozitív.
Inkább azt mondanám, hogy annak ellenére történt. Igazából ugye fontos esemény volt a héten az MNB kamat döntőülése kedden. Itt igazából nem történt meglepetés, mert ugye a Virág Barnabás már a múlt héten beharangozta, hogy akár hosszabb ideig is szüneteltetik a kamatvágást, és változatlanul hagyta az MNB 6,5%-on az alapkamatot. Ugye ezt azzal indokolt, hogy romlik a külső környezet, kicsit lehet inflációs nyomás, lassabb kamatpályák látszódnak a nagy nemzetközi jegybankoknál, ugye itt gondoltak leginkább az amerikai jegybankra. És hát ugye az látszott kedden, hogy ez a kommunikáció és az, hogy az MNB ott is kinyilvánította azt, hogy fenntarthatja uzamosabb ideig ezt a kamatszintet, megtette a hatását, de igazából nem nagyon tudott a forint az erős irányba kimozdulni abból a sávból, amiben már október eleje óta benne van, ez a 400-402 forintos sáv, és hát igazából azt lehet mondani, hogy inkább a nemzetközi hangulat szabta meg az irányt, és fölfelé mozdultunk ki, igaz, csak árnyalatnyit, de itt a október 23-ai ünnep alatt a 403-as szintet elérte, és hát ebbe azt gondolom meg azt látjuk, hogy belejátszik az, hogy valamelyest csökken a kockát vállalási hajlandóság a fejlődő piacok irányába. Ez több dolog is okozza. Egyrészt ugye közeledünk itt az amerikai választásokhoz, egy kicsit így háttérbe vonulnak a befektetők. Ott a piac már inkább most jelen pillanatban a Donald Trump győzelmét árazza, és hát ez nem annyira vetít előre jót, hogyha ez bekövetkezne a feltörekvő piacoknak, ugye itt a várható protekcionista intézkedések kapcsán. És hát emiatt mozdultunk kifelé, és hát ez gyakorlatilag ez a várakozás a dollárt is erősíti. Itt az euró-dollár is hosszú idő óta nem látott, ilyen 1.08-as szintre érkezett meg, és hát ez a forintnak nem igazán kedvez. Egyébként a Nemzeti Bank még azt kijelentette, itt figyelik az árfolyamot is, azt gondolják jelen pillanatban, hogy a mostani eszközök elégségesek arra, hogy fent tudják tartani a stabilitást, és hát félszemük pedig az infláció, mert azért mindenhonnan azon üzenet jön, tehát akár a tengeren túl, akár Európában is azt láthattuk az LKB-tól, hogy még mindig óvatosak a jegybankok, mindig tartanak attól, hogy bár nagyon sokat jött le az infláció, de hogy lesz egy ilyen visszakanyar az inflációs pályában.
Egyébként a kilátások akár a forint árfolyamát illetően, akár az euró-dollár árfolyamát tekint, feltehetően ezek most megjósolhatóak, vagy most olyan, hogy mondjam, zavaros időket élünk, hogy nem lehet így előre jósolni ezekben?
Hát ugye jön még pár adat itt a következő időszakban, ami fontos lehet, én erre hívtam fel a figyelmet, ugye ma pont ma Magyarország kapcsán az S&P fog ítéletet mondani, vagy mondhat ítéletet. Ugye jelen pillanatban az S&P-nél BBB minusz stabil kilátással vagyunk. Igazából szerintem itt az lesz majd érdekes, hogyha a költségvetésről, a jövői költségvetésről bármilyen adatok napvilágot látnak. Tehát nem gondoljuk, hogy most itt az S&P oldalról változtatás lenne, inkább a hitelminősítők majd erre fognak a későbbiekben reagálni, de a tengeren túlon még ugye lesz munkanélküliségi adat a jövő pénteken Amerikában, ami megmozgathatja. Én azt gondolom, hogy inkább maradhat ez a sávban kiváros, vagy ez az irány, de nem gondolom, hogy itt akár itt a forint szempontjából komoly erősödés jönne, főleg addig nem, amíg a dollár ilyen erős, és hát ugye gyakorlatilag a forint a dollárra szemben ilyen egy éves mélypontra esett, a héten 374 forintnál is járt.
Oké, van egy kötvénypiaci lejárat is a héten, erről mit kell tudni?
Igen, a 24C járt le csütörtökön, ez ilyen elég méretes lejárat volt, több mint 770 milliárd forint, a szemelet még nagyon sok kötvény kamatot fizetett, tehát rengeteg úgymond friss pénz szabadult fel, vagy érkezett a magyar piacra itthon, viszont ennek ellenére itt is inkább azt látjuk, hogy a nemzetközi tendencia szabja meg az irányt, és a hozamok, amit már múlt héten és múlt héten meg már kicsit húzamosabb ideje emelkednek, azok tovább emelkedtek ennek ellenére, tehát hiába, hogy ez a pénz felszabadult, ez egyelőre egyrészt úgy néz ki, hogy keresi a helyét, másrészt úgy néz ki, hogy kivár.
Ugye ezek intézményi kötvények nem lakosságnak szántak.
Igen,
nyilván lehet a lakosság is, de nagy részük intézményi kézben van.
De ez nem a lakosság, igen.
A nagy lakosságiak majd jövő év elején jönnek.
Majd. Igen, ott lesz komolyabb kamat kifizetés meg lejárat. És hát igazából gyakorlatilag 7%-os szintet is elérte a hét elején a magyar kötvénypiac hosszú vége, tehát az ilyen 15 évnél hosszabb lejárat, és nem is április óta nem láttunk ilyen szinteket, és emögött is inkább az van, hogy kiárazódik a kamatvágás a tengeren túlon, ugye itt a Fedtől még egy vágást áraznak jelen pillanatban 125 pontot, és hát inkább az LKB oldaláról várható most a tegnapi napon pont az LKB-nak az egyik, LKB tanácsnak az egyik tagja mondta, hogy akár 50 pont is elképzelhető még idén. Ez is gyakorlatilag a dollár erősítés irányába tereli a piacot, ami ugye a fejlődő piacoknak sosem szokott segíteni.
Oké, nagyon szépen köszönjük akkor az összefoglalót, és akkor szép napot kívánunk, meg jó hétvégét utána.
Köszönöm szépen, én is hasonlok.
Minden jót, szia-szia! Nagy Péterrel, az OTP Global Markets senior üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Reggel fél hét, ébred a város, Millás reggelit hallgatni. Ketten a négyből a műsorvezetők, velük jól indul a nap.
Tuti!
Gede Balázs a tőzsdék mestere, piaci híreket tölti meg az ételt kezében. Az árfolyamok, trendek, rossz elemzésekkel ér el a téged. Mihálovics András a mezők barátja, légiókat vezet és a földet hányja. Traktor zúgás, két szól a hangja, a gazdát figyelnek, ő bizony tudja. Illás reggeli, így indul a nap, megtalálod bárhol van a csapat. Piac.
Nos, ez csak egy kis ízelítő volt, de kaptunk újabb
szerintem
verziókat.
Szerintem többen elkezdték keresni a csatorna keresőgombot, mert azt hitték, hogy valahova az autórádiójuk, vagy a rádiójuk
hát elnavigált. Benne volt, hogy Millás reggeli. Hát ez pontosan lehet tudni, hogy hol van.
Ez meg mi
meséld
volt.
Meséld el, hogy mi volt.
Kérlek szépen, kedves hallgatók és kedves műsorvezető társ, a mesterséges intelligencia gyakorlatilag egy fix szöveget bármilyen formában képes megzenésíteni. Zsóc egykori kedves kollégánk, jó szívvel emlékezünk rá, a rock tangótól a szinti popon keresztül a traditional folkon át egészen az operáig és a klezmerig gyakorlatilag ráküldte a mesterséges intelligenciát amár Millás reggel is szövegre.
Múlt héten játszottunk egy alapverziót.
Az volt az alapverzió. És a glam rocktól kezdve a drum and bass, folk rap, minden van.
Én akkor tök poénból mondtam, hogy kérnék szépen egy rap és egy country verziót edekedvért, és utána az ott néhány nappal később tessék, pedig tényleg viccből mondtam, plusz még ezerféle verzió. Most az operásba hallgattunk. Igen. Bele, de van még...
A tiétek a döntés, drága hallgatók, hogy
öt közül lehet választani.
Na, akkor majd csináljuk azt, hogy van egy Viber közösségünk, ott lehet szavazni, és én felteszem azt az ötöt, amiből lehet választani, és amelyik a legtöbb szavazatot kapja közülük értelemszerűen, azt majd lejátszunk.
Azt valamikor a következő óra végén akkor okay. Le is játszunk.
Na, de legyen az.
El is mondhatjuk azért. Rap, opera, amiben az imént belehallgattunk, Fiú banda. Country természetesen, country ede, és alter rock. Na, ezek közül lehet.
Ez akkor... pedig Ács Gábor természetesen.
Nem, dehogy is. Ezek tetszettek
nekünk. És te vagy
nekünk.
A glam rock?
Nem, én a fiú banda vagyok.
De igazából még a glam rock is jöhet majd.
A glam rock is jöhet, igen.
Szóval, Millás rap, opera, fiú banda, country vagy alter rock verzió. Legyen, úgyhogy szavazhatnak a kedves hallgatók Viberen, de SMS-be is jöhet, vagy azt most...
Nem, mert azt nem tudom kézben tartani.
Igen, az általában annyira ellepi, hogy mindenféle fontos...
Meg egy csomó információ elvész, és ezt meg nem szeretnénk. Tehát van egy Millás reggeli Viber közösség, most megcsinálom, amíg Schmidt-Andi híreket mond a szavazást, és ott lehet dönteni, hogy az AI és a Millás reggeli együttműködésében Zsóc hallgató bábáskodása mellett melyiket nyomjuk le.
De csak a stílusokat teszed oda magát,
a zenéket,
hát ezért jó, érdekes, jó, hogy okay. A gép csinálja az összeset, de elképesztő módon. Na, jó, jöjjenek a hírek,
hajrá!
És ezzel is jövünk majd vissza.